A mi segítségünk és karácsonyi ünnepszentelésünk gazdag megáldása jöjjön az Atya, Fiú és Szentlélek Istentől. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit karácsony reggelén, Isten lelke tegye gazdaggá a mi közös ünneplésünket. Énekeljük testvérek, kezdőénekül a 193. éneket. A 193. ének így kezdődik, dicsőség az Istennek, dicsőség az Istennek fenn a magas egekben. Kedves testvérek, hallgassuk meg Istennek igéjét a Lukács evangéliumának első részéből, a 67. verstől kezdődően. A Lukács evangéliuma első részéből, a 67. verstől kezdve szól az ige. Zakariás Szentlélekkel beteljesedve prófétált mondván: áldott az Úr, Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét, és felemelte az üdvösség szarvát nekünk, az ő gyermekének, Dávidnak házában, amint szólott az ő szent prófétáinak szája által, akik elejétől fogva voltak, hogy a mi ellenségeinktől megszabadít, és mindazoknak kezéből, akik minket gyűlölnek, hogy irgalmasságot cselekedjék a mi atyáinkkal, és megemlékezzék az ő szent szövetségéről, az esküvésről, amellyel megesküdt Ábrahámnak, a mi atyánknak, hogy ő megadja nekünk, hogy megszabadulván a mi ellenségeink kezéből, félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben és igazságban ő előtte, a mi életünknek minden napján. Te pedig, kisgyermek, a magasságos Isten prófétájának hivattadsz, mert az Úr előtt jársz, hogy az ő utait megkészítsed, és az üdvösség ismeretére megtanítsd az ő népét a bűnöknek bocsánatában, ami Istenünknek nagy irgalmasságáért, amellyel meglátogatott minket a naptámadat a magasságból, hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek, hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjára. A kegyelem Istenet egy áldotta az ő igéjét, hogy Isten beszéde gazdagon lakozzék mindnyájuk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk ezért, valljuk meg bűneinket együtt a következő képpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvérek, elénekelve a 197-es ének első három versét. A 197-es énekünk első három versét énekeljük, az első így kezdődik, itt állok, jászolod fele.
Lettél, még rossz.
imádkozzunk. Szerető Istenünk, köszönjük hálaadással, hogy újra jöhetünk ünnepelni. És köszönjük, hogy Te szerezted meg nekünk az igazi, tiszta ünneplés lehetőségét. Az olyan ünnep és az olyan örömnek a lehetőségét, amiben nem keveredhet üröm, a bűnnek a keserű mérge, mert a Te jelenlétedben, a Te szentséged és tisztaságod kisugárzásában ünnepelhetünk. Köszönjük hálaadással, hogy ez az ünneplés, ami életünkben újra és újra mennyei fényt hoz. Köszönjük, hogy ez a mennyei fény besugározhat a mi földi életünk minden homályába, zegzugába, és elűzheti onnan mindazt, ami meg akarja akadályozni a mi örömünknek és ünneplésünknek a teljességét. Mert látod, Urunk, ahol ott van a félelem, a szorongás, az aggodalom, ahol ott van a bosszúvágy, a gyűlölet, a harag, ahol ott van a békétlenség és a háborúság, ott nem lehet teljes az öröm és az ünnep. Ahol a gyász, a sötétség, a fájdalom, a betegség uralkodik, ott nem lehet teljes az öröm és az ünneplés. Pedig látod, Urunk, hogy az emberi gonoszság következtében ebben az esztendőben is sok helyen vér fröccsent a karácsony hangulatára. És bizony ott, ahol az emberi gonoszság, bosszúvágy, gyűlölet, harag uralkodik, ott az ember megfosztatik az öröm teljességétől. Urunk, Te látod, mennyire nagy szüksége van ennek a beteg világnak a gyógyulásra. Mennyire nagy szüksége van a mi bukott egyéni és családi életünknek a megtisztulásra. Milyen nagy szükségünk van a megváltásra, arra, amit Te hozol el nekünk Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy ezt akarod nekünk ajándékozni ebben az esztendőben is karácsonykor, hogy a mi ünneplésünk valóban bűntől mentes legyen, ami örömünk abból fakadjon, hogy meglátogattál és megváltottál minket Jézus Krisztus által. Urunk, a megváltás örömét tedd teljessé mostani együttlétünkben is, és kérünk, jelensd ki magad világosan, érthetően, gazdagon. Hadd tudjuk felfogni a Te szavadat, amivel minket keresel, és hadd tudjunk betelni egészen a Te gyógyító, tisztító és megszentelő jelenléteddel. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve az előbb megkezdett 197-es énekünk 5. versét. A 197. ének 5. verse így kezdődik: megváltom, egy kérésemet nem vetheted meg nékem. Yeah. Hallgassuk meg, drága testvérek, a karácsony öröm hírét, amint az írva található a Lukács evangéliumának első részében, a 67-től 69-ig terjedő versekben. A Lukács evangéliumának első részéből a 67-től 69-ig terjedő verseket hallgassuk figyelmes és csendes lélekkel fennállva. Zakariás beteljesedvén Szentlélekkel prófétálni kezdett, mondván: áldott az Úr, Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét, és felemelte az üdvösség szarvát nekünk, az ő gyermekének, Dávidnak házába. Eddig tart az alap. Drága testvéreim, karácsony reggelén, mondjuk így kora reggelén, amikor még sokan az igazak álmát alusszák, de mi már próbálunk ébren lenni, hogy meghalljuk a karácsony örömhírét. Most karácsony reggelén Zakariásnak, egy idős papnak a 2000 évvel ezelőtt elhangzott Isten dicsőítő énekét halljuk. Különös megfigyelni azt, hogy Lukács evangéliuma tele van ilyen énekekkel. Hiszen ott van Mária éneke, ami korábban már elhangzott. De ott van a még korábban fölhangzott ének, az idős asszony Erzsébet ajkáról. Tele van különös énekekkel Lukács evangéliumának ez az első része. Kérdezhetnénk, hogy hogyan kerül egymás mellé három különböző személynek az a csodálatos éneke, amiben mind-mind Istent magasztalják. Mi történt ezekkel az emberekkel, hogy ilyen túlcsorduló öröm fakad ki a szívükből? Erzsébet az idős korára, minden emberi természeti törvény ellenére várandósá lett asszony éneke. A Mária éneke, aki tulajdonképpen még csak eljegyzett leány, és már is új életet hordoz a szíve alatt, és elkezdi magasztalni Istent azért a különös látogatásért, amiben neki része volt. Most pedig elkezdi magasztalni egy idős pap, Zakariás, az Erzsébet férje, Istent. Mégpedig úgy, hogy 9 hónapig néma volt. El tudjuk képzelni egy papnak, micsoda átok, micsoda büntetés az, hogy 9 hónapig nem tud megszólalni. És most, miután, mert kételje volt Isten hatalmas tetteinek a lehetőségében, most, miután föloldja Isten a kételje miatt rászabott büntetést, a némaságot, első szava az, hogy áldja az Istent. Testvérek, az Ószövetségbe is egy kicsit visszaugorhatunk, és ott is megfigyelhetjük, hogy hány ilyen Isten magasztaló ének született. Mózes éneke, Míriám éneke, miután kiszabadultak az egyiptomi rabszolgaságból. Miután Isten hatalmas dolgokat cselekedett hatalmas karjával az ő népével. Nagy szabadulást szerzett neki. Persze, hogy elkezd Istent magasztaló énekbe ez a nép, Mirjam vezetésével. De lehetne Anna énekéről is beszélni, aki hosszú ideig nem kapott gyermeket Istentől. És amikor sok-sok kesergés után végül Isten megajándékozza őt a gyermekkel, akit Istennek is ígért már is Anna, akkor elkezdi magasztalni Istent. Tudjuk, ez a gyermek Sámuel volt, Isten nagy prófétája lett. az Ószövetség idején. Tehát amikor Isten belép egy ember életébe, amikor Isten belép egy nemzet életébe, amikor Isten belép egy család életébe, ott hatalmas változás történik. Ott nagy fordulat következik. És ennek nyomán elkezd újongani az emberi lélek. Elkezd énekelni. Milyen jó, hogy tudunk még énekelni. És milyen jó, hogy tudunk még Isten magasztaló éneket énekelni. Manapság ugye mindenki kezében ott vannak az okostelefonok, a tablettek, minden lakásban ott van már a komputer, és egy gombnyomásra már is bejön egy csomó gyönyörű karácsonyi ének. Bevásárló központokban is már unalomig fújják a sokféle karácsonyi dal. A könyökünkön jön már ki, szinte meg lehet csömörölni már tőle. Főleg, ha már elgicsesítik és elferdítik az eredeti szép dallamokat. De gondoljunk csak arra, hogy a kultúrtörténet legszebb darabjai zenei vonalon éppen azok, amelyek Istent magasztalják, amelyek Isten látogatásáról szólnak a Jézus Krisztus születése kapcsán. Gondoljunk egy Händel messiására, vagy gondoljunk Bachnak a gyönyörű zeneműveire. Meg lehetne még sorolni mindazokat a hatalmas zenekari műveket, amelyek mind-mind bibliai ihletésűek. És mind azt a nagy örömöt sugározzák, amit Jézus Krisztus születése fakaszt az emberben. Az Isten különös látogatása, amiről énekel itt Zakariás. Áldott az Úr Izrael Isten, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét. Különös, hogy a mi magyar nyelvünkben az a kijelentés, hogy meglátogatott valakit az Isten, sajnos negatív zöngésűvé lett. Mert olyankor szokták ezt mondani, amikor valaki hirtelen betegségbe esett, vagy valakit más szerencsétlenség, csapás ért, és akkor azt mondják, úgy ámulva, vagy sajnálkozva fölötte, hogy hát ezt az embert, vagy ezt a családot nagyon meglátogatta az Isten. És köszönjük szépen, az ilyen látogatásból nem kérünk. Most, amikor Zakariás azt mondja itt, Isten magasztaló énekében, mikor 9 hónapi némaság után föloldódik végre a nyelve, hogy áldotta az Isten, hogy meglátogatta az ő népét, akkor ő nem erre gondol. Hogyha Isten meglátogat, akkor az csapás, bajt, nyomorúságos szerencsétlenséget jelent. Nem. Amikor Isten meglátogatja a bukás után az első emberpárt, Ádámot és Évát, akkor az nem csak félelmetes, ítéletes számonkérést jelent, hogy Ádám, hol vagy? Éva, mit tettél? Hanem az az isteni könyörületnek a jele is. Mert hogy tudjuk, mi történik ott? Amikor Ádám és Éva idétlenkedik, hogy mezítelenségét valami összeaggatott fügefa levelekkel eltakarja, azaz szégyenét eltakarja, akkor Isten felöltözteti őket bőrruhába. És ott hangzik el a bukott ember megváltására vonatkozó ígéret, hogy jön majd az asszony magva, aki a kígyó fejére tapos. Annak a kígyónak a fejére, amelyik téged bűnbe ejtett. Azt a gonosz jön, hogy eltiporni az asszony magva Krisztus, aki tönkre akarja tenni a te életedet. Azt a gonoszt, amelyik még ma is tombol, mert joggal kérdezhetné a kételkedő ember, vagy a szkeptikus lélek, hol látszik manapság ezen a világon, hogy Isten meglátogatta, hogy Isten megváltotta. Amikor vér fröccsen az adventre, amikor gyász borul a karácsonyra, terrorista támadások nyomán gyászból boruló családoknál. Kérdezhetjük joggal. De vajon Isten a hibás-e azért, hogy az ő látogatása, az ő megváltó műve még mindig sok ember életében, sok család életében nem látszik? Vajon Isten a hibás ezért? Mert ma is hangzik Jézus szava, amit a Jelenések könyve fogalmaz meg, ímé az ajtó előtt állok, zörgetek, szeretnélek meglátogatni, szeretném elhozni neked azt a mennyei ajándékot, amire a legnagyobb szükséged van. Hajlandó vagy-e ajtót nyitni? Kész vagy-e engem befogadni? Mert meglátogatni csak azt az embert lehet, aki fogadja a látogatást. Amikor kórházba megyek beteget látogatni, soha nem fordult még elő, 40 évi szolgálatom alatt, hogy valaki kizavart volna a kórteremből, azt mondva, hogy nincs szükségem a látogatásra. Sőt, mindenki örült, minden beteg, minden elkeseredett lélek örült a jó szándékú látogatásnak, a vigasztaló, bátorító szándékú látogatásnak. Pedig nem tudtam megígérni, hogy 2 nap alatt meggyógyítom őt. És nem tudtam elvinni neki a legdrágább és leghatékonyabb gyógyszert. Mert ez nincs a hatalmamban. De vihettem az isteni szót, és ez sokszor hatékonyabb egy gyógyszernél is. Mert ha kétségbe esett, talán a depresszió küszövére sodródott beteg, marokszámra szedi is a gyógyszer, de nincs meg benne a reménység a gyógyulásra, akkor a gyógyszer sem fog úgy hatni. És ezért van szükség az olyan isteni jellegű látogatásra, amit még mi gyarló emberek is közvetíthetünk egymás felé. Azt mondja itt Zakariás, meglátogatott az Isten. Meglátogatta Isten az ő népét. Ízlelgessük egy picit ezt a magyar kifejezést. Meglátogat. Benne van ebben az is, hogy meglát. Meglát. Mert aki meglátogat, az meg is lát valakit. Meglátja nyomorúságában, meglátja szükségében. Meglátja reménytelenségében, meglátja rászorultságában, elesettségében. Mert az, aki jó szándékkal látogat meg valakit, az mielőbb szeretné meg is látni azt, akit meglátogat. És ez a meglátás, ez nem egy ilyen futó rápillantás. Mert voltam én már tanúja sok ilyen beteglátogatásnak, hogy bekukkantott 2 percre, talán éppen kezet fogott a beteggel, letette azt a kis ajándékot, amit hozott, és már futott is tovább. Mert jaj, az elesett beteg látványa nem kívánatos, mert a kórházi idegen szag visszataszító, mert a haldoklók környezetében nem szeret sokáig tartózkodni az élő, inkább fut vissza az élők közé. Most nem ilyen módon látogat meg minket az Isten. János azt mondja az evangélium első részében, hogy az ige testé lett, és itt lakozott közöttünk. Lesátorozott közöttünk az eredeti szöveg pontos fordítása szerint. Azaz fölütötte sátrát közöttünk, hogy velünk együtt lakjon. Nagyon érdekes ez a kifejezés. Nem úgy, hogy valami kőházat építsünk együtt, és aztán maradjunk itt örökre. Emlékszünk, Péter a megdicsős hegyén ezt szerette volna. Hanem lesátrazott, és ezzel azt üzeni nekünk, hogy ember, te is csak átmeneti lakó vagy ezen a földön. Mint egy sátorlakó. És ne cövekedd le magad végérvényesen e földi világba, ez anyagi világba. E testi világba. Mert csak átmeneti lakója vagy ennek a világnak. Jézus is embertestben csak átmeneti lakója volt ennek a világnak. Csak 33 évet lakott itt. Embertestben. És aztán visszament az atyához. Jelezve, hogy ez a mi útunk is. Elmegyek az én atyámhoz, mondta többször Jézus. És soha nem azt mondta, hogy meghalok. Meg hogy megsemmisülök, meg hogy a nagy, mély sötétségbe hullok. Nem. Hanem azt mondta, elmegyek az én atyámhoz. Most ezt jelenti az ő itt tartózkodása, a minket való meglátogatása, hogy meglátott minket elesettségben, nyomorúságunk. Meglátott minket a bűn fogságában, meglátott minket reménytelenségünkben. És hozott valami töbletet. Hadd játsszuk még egy kicsit ezzel a szóval, hogy meglátogat, meglátogat. Ugye a matematikusok használják ezt a mi anyanyelvünkben, hogy egy meg egy az kettő. Ugye a plusz helyet szokták mondani, hogy meg. Igen, úgy látogat meg, hogy hoz valami töbletet, valami pluszt társít, ami eddig hiányos életünkhez. Így látogat meg. Mi ez a plusz? Mi ez a töblet? Nem egy ilyen mulandó kis csicsás karácsonyi ajándék, amiket az este kibontogattunk, és amiket hamar elhasználunk. Persze örülünk neki, mert az ajándékozó szeretetének a jele, a kisebb vagy nagyobb értékű csomag is. De a lelkünk ettől nem elégül ki. A belső nagy hiányérzetünk ettől nem oldódik fel. Több kell, ez a lét nem elég, mondja Váci Mihály költőnk. És ezt a töbletet hozza nekünk az, aki meglátogatott minket a magasságból. Az, aki úgy közeledik hozzánk, hogy az ő érkezése nyomán lecsendesedik a vihar, mint ahogy a tengeren járva közeledett, a viharban kétségbe esett tanítványaihoz. És úgy közeledik hozzánk, ahogy közeledett annak idején Betániába az ő barátjának, Lázárnak a sírjához, hogy életet hozzon a halál világát. Így közeledik. Így látogat meg. Vagy úgy, ahogy Zákeushoz, amikor látta őt az eper fügefán kuporodva, kíváncsian, fürkészve a közeledő Jézust, akkor azt mondta, hogy Zákeus, hamar szállj alá, mert ma nekem a te házadnál kell maradnom. Így látogat. És mit hozott Zákeusnak? Nem kellett hoznia egy marék pénzt, volt ott bőven pénz. Ez volt az Zákeus baja, hogy túl sok pénze volt, és túl kevés öröme. De a Jézus látogatása nyomán túlcsorduló öröme lett, békessége lett, hogy kevesebb lett a pénze ennek nyomán, mert szétosztott a vagyon a felét a szegényeknek, és négyszeresen kárpótolt azokat, akiket becsapott, az már őt nem érdekelte, nem izgatta, mert megkapta azt, amit Jézus látogatása jelentett számára. Hogy a mindenség ura meglátta őt az ő sóvárgásában, a pénzhegyének csúcsán való boldogtalanságában, és elhozta neki azt, amit a pénz és az előkelőség, a fővámszedőség, a nagy tisztség nem tudott elhozni neki. Igen, így látogat meg az Isten, hogy elhozza azt a töbletet, oda tegye azt a pluszt, ami eddig hiányzott az életünknek. És így szerez örömet, így szerez ünnepet. Így oldja fel a mi életünknek egyhangúságát, azt a monotóniát, azt a szürkeséget, ami sokszor úgy rá tud telepedni a mindennapjainkra. Zakariás és Erzsébet már-már az egész életüket úgy élték le, hogy ott volt a nagy hiányérzet az életükben. Nincs gyermek, nincs áldás, nincs ki vigye tovább a nevet, nincs örökös. És tudjuk, ez az ókori keleten roppant nagy probléma volt. És ime most Isten különös látogatása nyomán az ő életükben is megjelenik a gyermek. Keresztelő János lesz az a Jézus útkészítője. Csak hogy itt Zakariás, a Keresztelő János apja túlláltak fia János szerepén is, és az isteni látogatást a maga teljességében értelmezi, mert azt mondja, hogy megváltotta az ő népét. Úgy jön, hogy nem csak meglátogat, hanem hozza a megváltást. A megváltás. Mi az a megváltás? Tudjuk, az ókori világban, mikor ez elhangzott, rabszolgatartó rendszer volt. És a megváltás azt jelentette, hogy egy jó lelkű, pénzes ember kimenvén a rabszolga piacra, meglátott egy szimpatikus rabszolgát, és nem azért vette meg, hogy aztán kizsákmányolja és agyon dolgoztassa, hanem hogy fölszabadítsa. Volt ilyen gesztus is. Ritkán, de volt. Kifizette érte az árát, és azt mondta, szabad vagy. Ez volt a rabszolga felszabadítás akkor. Ritka nagy eset, ami nagy örömmel, nagy újongással járt egy-egy korábban a rabszolga sorsban sinlődő személy számára. Ennél többet jelent a lelkértelme történő megváltás. Amikor jön a mindenség ura, és meglátja a bukott ember a gonosz fogságában, a bűn fogságában, és megesik rajta a szíve, és kiváltja őt. Hogyan? Péter apostol azt mondja az ő levelében, nem aranyon vagy ezüstön, hanem az ő drága vérén váltott meg, és tette a maga tulajdonává. Nem aranyon, nem ezüstön. Drága vérén váltott meg. Milyen értékes lehet az én bukott, elesett, nyomorult, bűntölgyötört életem, hogy az Isten az ő legdrágábbját, az egyszülött fiát áldozza értem. Az ő életét adja értem. Miért? Érthetetlen. Miért? Csupán csak szeretettől. Mert szeret téged és szeret engem. Úgy szerette Isten a világot. Halljuk minden vasárnap Isten tiszteleten, János 3.16. Úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, érte, hogy ha hisz benne valaki, el ne vesszen. Ha hisz benne valaki, el ne vesszen. Ó, mennyi elveszett lélek vergődik ma is, mert nem tud hinni, mert nem jár Krisztussal, mert nem éli Jézus életet, mert nincs élő, lüktető, dinamikus kapcsolatban naponta a mindenség Urával, mert nem ismeri az élet forrását, és nem merít a nagybetűs élet forrásából, hogy általa megtisztuljon és meggyógyuljon az élet. Hát ezért beteg a világ, nagy beteg, ahogy mondja a nagy költők. Beteg a világ, nagy beteg. És mi a baj ezzel a világgal? Bűnbeteg ez a világ. És ezért jön az Isten, hogy meglátogassa és megváltsa, és felemelje az üdvösség szarvát, mondja a záró gondolatban Zakariás proféciája. Felemelje az üdvösség szarvát Dávid házában. Mit jelent ez? Üdvösség szarva. Mi nyelvezetünkben milyen nem használjuk ezt. Gondoljunk csak az Ószövetségre. Arra, hogy ott volt az oltár a Szent Sátorban, később a Jeruzsálemi templomban. És az az oltár Izrael kultuszi életének a központjában. Az úgy volt megépítve, hogy az oltár négy sarkán, ilyen négy szarv-szerű építmény volt. És az ószövetségi törvényvilágban volt arra egy lehetőség, hogyha valaki véletlenül, nem szándékosan olyan bűnt követ el, ami halálos ítéletet érdemel. Például nem szándékosan véletlenül embert öl, a gyilkosságért, haláját. De ha nem volt szándékos, akkor meg lehetett menekülni úgy, hogy valaki odafut a Szent Sátorba, vagy később a templomba, az oltárhoz, és megragadja annak a szarvát. És akkor a bosszúálló, aki üldözi ezt a véletlenül gyilkosságba keveredett embert, aki halál büntetést akar mérni rejá, az a bosszúálló nem mehet be a templomba. Az oltár szarvát megragadót nem ölheti meg. Mert az oltár megmenti őt. Annak idején, mikor ezt a belső butorzatot tervezte a tervező, azért alakított ki ilyen formájú padokat, meg látjuk itt a szószék oldalán is, hogy ez az ószövetségi oltár szarvát akarja egy kicsit imitálni. Arra akar emlékeztetni. Ott van a menedék, aki halálos ítéletre méltó, és ki ne lenne az közülünk, az oda menekülhet az oltárhoz. Most már nem úgy az ószövetségi oltárhoz, vagy ide a szószékhez, ez nem fog megmenteni senkit, hanem Krisztus keresztjéhez. Ez a mi új szövetségi oltárunk. Oda menekül. Ezt emelte fel Isten nekünk Jézus Krisztusban. Egy menedéket adott, amit megragadhatsz hittel, és megtartatsz. Mint ahogyan ezt jelképezte jó előre profétikus módon az Ószövetségben, Mózes idejében az, amikor valakit a pusztában, a vándorlás idején megmart a mérges kígyó. Ő felemelt egy póznát, arra rátett egy érckigyót, és azt mondta Isten parancsára, hogy akit megmarnak a mérges kígyók a pusztában, de felnéz erre a póznára felemelt érckigyóra, az nem fog meghalni a kígyó mérettől. Hit kellett ehhez? Nos hát, aki felnéz a Golgotán felemelt keresztre, arra a bitófára, ahol Jézus Krisztus kiszenvedett érettünk, az megmenekül. Ez a megváltás örömhíre. Az üdvösség szarvát így emelte fel az ő népének, az új szövetség népének Krisztusban az Isten. És milyen csodálatos, hogy mi ezt hittel megragadhatjuk. És ezáltal megtartatunk az örökké valóság számára. Ez a nagy örömhíre a karácsonynak. Azért született, azért jött Jézus Krisztus, hogy megváltson minket. Ezt hirdették meg az angyalok is, a pásztoroknak a Betlehem mezeje fölött. Született nektek megtartó az Úr Krisztus a Dávid városában, Betlehemben. Áldott legyen Isten, hogy ilyen látogatásban és megváltásban részesített minket is. És ennek örömében ünnepelhetünk karácsonykor. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 438-as ének első versét. 438-as ének első versét énekeljük. Halld, mint zeng az egész ég a királynak dicsőség. Köszönjük háladással Istenünk, hogy újra és újra eljut hozzánk az égi szózat. Nagy örömet hirdetek néktek, mert született a megtartó, ki az Úr Krisztus. Köszönjük, hogy nekünk is született. Köszönjük, hogy minket is meglátogatott. És köszönjük, hogy minket is megváltott. És köszönjük, hogy számunkra is fölemelt az üdvösség szarvát. Köszönjük, hogy van egy olyan oltár, ahova mi is menekülhetünk, a bűn elől, a kísértés elől, ahova mi is futhatunk békességre lelni, amikor háborog a szívünk, amikor nem tudjuk, mit kezdjünk önmagunkkal, amikor nehéz elfogadni a romlott természetünket, ami újra és újra megkísért minket. Köszönjük neked, Urunk, hogy veled újra megbékélhetünk, mert te vagy a mi békességünk. És köszönjük, hogy Jézus Krisztus, a mi békességünk fejedelme, ma is le tudja csendesíteni életünk viharait. És köszönjük, hogy az ő látogatása nyomán ma is gyógyulás fakad, és ma is békesség születik. Köszönjük az ő látogatását, amit újra és újra megélhetünk. Olyan csodaként, amit nem érdemlünk meg, hogy az ég lehajol a földre, hogy a mindenség gazdag ura eljön, és vállalja a földi szegénységet azért, hogy minket meggazdagítson. A mindenség ura jön azért, hogy itt vállalja a bujdosást, az otthontalanságot, a menekülést, a kivetettséget, a száműzöttséget azért, hogy mi soha ne kelljen megéljük a száműzetésnek, az otthontalanságnak a borzasztó érzését. Köszönjük a te látogatásodat, Istenünk, amit Jézus Krisztus által ma is eszközölsz mindnyájunk életében, családjában, közösségeinkben, nemzetek körében azért, hogy a te jöveteled, a te látogatásod nyomán üdvössége legyen a mi életünknek, a mi házunk népének, mint egykor Zákeus házának. Köszönjük neked, Atyánk, hogy Jézusért megáldod ma is örömünket, együttünneplésünket, és hisszük, hogy könyörülsz rajtunk, hogy a további ünneplésünkbe se vegyüljön bele a bűn, hanem tudjon tiszta és szent maradni a mi életünk, a hétköznapok rendjén is. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Öröm, köszönjük hálaadással, hogy elfogadott szívünk csendes könyörgését. Amen. Mondjuk el együtt, testvérek, az Úrtól tanult imánkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretet szolgálati persejbe a mai nap folyamán külön adományokat fogadunk el, a zilahi árvák anyagi támogatása céljából. Egy gyermektele házaspár hosszú évek óta nevel saját otthonában. Csupán adományokból, állami támogatás nélkül 18 árva gyermeket, és őket szoktuk rendszeresen támogatni anyagilag, különösen karácsony táján. Testvérek, az újságrendelésekre még lehet jelentkezni a jövő évre vonatkozóan. Az üzenet, a református család, az örömhír, gyermeklap, vagy a Family című családi folyóiratra, vagy az éjféli kiáltásra, akik szeretnék jövőre megrendelni, ezeket szeretnénk, hogy mielőbb összesítsük a megrendelést, kérjük hátul föliratkozni az asztalnál. Lehet könyveket vásárolni hátul az asztalnál, fali naptár is található, és még más színes igés naptárak is jövő évre vonatkozóan. Újra kapható még az én kis zöld könyvecskémből is a szeretet himnuszáról egy igehirdetés sorozat, valamikor kifogyott, és most még került néhány példány háthoz asztalnál, az is vásárolható. Most készüljünk, testvérek, az úrvacsora osztásra, elénekelve a 264. énekünk első két versét. 264. ének első és második versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.
Hosszan menni, Halljátok meg, kedves testvéreim, miként szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát. Megírta ezt az első három evangélista, de legteljesebben Pál apostol a korintusbeliekhez írott első levele 11. részének 23. és következő verseiben a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is vette, miután vacsorált volna, ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, azt tapasztalom, hogy jó itt együtt ünnepelni. De jó az is, hogyha mi magunk ennek az ünnepnek valóban a részesei lehetünk. Az ünnep nem csupán egy születésnap. Nem csupán valaki egy olyan személy, akinek ilyenkor meghúzzuk a fülét, és minden jót kívánunk az ő számára. Hanem úgy vagyunk jelen, és úgy akarunk ünnepelni, hogy közben átéljük valóságosan azt, hogy mi magunk is személyesen részesei vagyunk ennek az ünnepnek. Akkor, amikor elhangzik ez a szereztetési íge, akkor tudjuk, hogy ez az utolsó vacsora alkalmával történik meg. Jézus Krisztus ott van a tanítványaival, és a Páska vacsoráját ünneplik. Mint minden tisztességes zsidó ember, ilyenkor elfogyasztják a bárányt, és kész. Visszaemlékeznek valamire. Visszaemlékeznek az egyiptomi szabadulásra. Arra a megváltásra, meg arra a szabadításra, amelyet az Úristen Izrael népével tett. Úgy, ahogy átvezette őket a Vörös-tengeren, a pusztaságon keresztül, el egészen Kánaánnak a földjére. Ezek a tanítványok úgy vesznek részt ezen a vacsorán, minthogyha nézőközönség lennének. Azon az éjszakán nem értik meg igazán mindazt, amiről Jézus olyan szépen és mégis annyira érthetetlenül beszél. Beleágyazódnak ezek a tanítványok a Páska vacsorájának megünneplésének a szokásába. Hogy esztendőről esztendőre megünnepeljük mindezt. Azt a megváltást, ami nagyon régen történt. És szokás volt az, hogy a családfő a gyermekének elmesélte mindezt. Nagyon érdekes módon egyes szám első személyben teszi ezt. Hogy én, amikor ott voltam, és engem, amikor az Isten kihozott Egyiptomnak a földjéről. Nyilván, hogy az a múltban történik, de így meséli el a gyermeknek. Így akarja az Úristen, hogy jelenvalóvá váljék mindaz, ami itt történik. Mert ott, ahol szól az Istennek szava, ott, ahol láthatóvá válik az ő ígéje, ott ő csodát akar tenni. Azt tapasztalom, hogy sok esetben karácsony ünnepekor nem látjuk a fától az erdőt. Nem látjuk azt, amiért igazán nekünk ünnepelni kell. Ez a veszély fenyeget bennünket is, testvéreim, hogy visszaemlékszünk valami régmúlt dologra, ami ott Betlehemben megtörtént, 2000 évvel ezelőtt. És ez a nagy veszélye, hogy nem vagyunk részesei ennek az ünnepnek. Kimaradunk ebből az ünnepből. Ilyen ez a karácsony is, talán sok esetben. A beiglivel, a mákossal, meg a diossal. Azzal, hogy hova helyezzük a karácsonyfát, melyik díszeket tegyük fel, a nagymamáit tegyük fel, mert ezt megkaptuk. Ilyenkor talán előjönnek a veszekedések is a családban, mert ilyenkor van időnk egymásra. Miért nem jössz templomba? Legalább ilyenkor el kellene jönnöd. Sok minden belevegyül ebbe az ünnepünkbe. És valóban az a nagy veszélye, testvéreim, hogy nem vesszük észre, hogy sok esetben annak ellenére megtörténik a csoda, hogy ezt nem veszed komolyan. Nem csupán emlékezünk egy megváltásra, egy szabadításra, a szabadítóra, hanem ennél tovább kell nekünk lépni. Azért imádkozunk, testvéreim, hogy valóban részesei legyünk ennek az ünnepnek, hogy valóban úgy vedd magadhoz azt a falat kenyeret és azt a korty bort, hogy abban érezd meg a megváltásnak a hatalmas árát, amit Jézus Krisztus tett éretted, hogy az Istennek még az egyetlen fia sem volt igazán drága ahhoz, hogy éretted elküldje. Mi nem tudunk így szeretni, testvéreim, hogy az Isten szeret bennünket. Ne tegyük hát hiába valóvá, és ne csupán emlékünnep legyen, ami 2000 évvel ezelőtt történt, hanem engedjük, hogy az Isten szent lelke által jelen valóvá tegye ezt a mostani szeretett közösségünket is. Amen.